Annak érdekében, hogy senki ne gondoljon többet rólam, mint ami vagyok. Úgy érzem, hogy fontos azzal kezdem ezt a felvételt, hogy megvallom a gyarlóságomat, a nyomorúságomat, a bűnömet. Miszerint újból megvádoltam Istent. Tehát én vádoltam meg őt. Korábban már történt ilyen, és most újból megtörtént. Ugyanis ma reggel arra ébredtem, hogy talán az, akiben én mostanig bíztam, akiben hittem, átver engemet. Átver engemet, mert olyan emberekhez küld, akiket egyáltalán nem érdekel az igazság. És volt egy olyan érzésem, hogy mintha csúfot űzne belőlem a mindenható Isten, vagy az, aki beszél hozzám, aki eddig beszélt hozzám. És aki eddig többször megmutatta, nyilvánvalóvá tette, hogy ő az, akinek hatalma van a beteget meggyógyítani, a halottat feltámasztani, és egy nyomorult embernek az életét teljesen rendbe tenni. Így lepörögtek előttem a képek, a múltból a múlt képei, hogy hány embert keresettem meg személyesen, élőben is, az interneten, a közösségi médiában, vagyis a messengeren, telefonon, mert az Úristen elém hozta azokat az embereket. És azoknak az embereknek mióta reakciójuk arra, hogy megkerestem őket, ráadásul nem a magam nevében, nem egy ilyen vagány, mit tudom én, beszólással, vagy egy poénnal, vagy egy bármilyen más emberi kéréssel, hanem tényleg Isten nevében kerestem meg őket, és elmondtam, hogy figyelj meg. Kaptam egy álmot rólad. Az álom ez volt, ez a megértésem, meggyőződésem, hogy ahogy megvan írva a Bibliában, az álmokat Isten adja. És hát így bevillantak azon emberek, vagy személyek képei, akiket megkeresettem, tényleg megaláztam magamat, és kedvesen leírtam, elmondtam, hogy ne értsen félre, nincs nekem semmilyen vallásom, nem is hívom semmilyen vallásba. Egyszerűen az Úristen adott nekem egy álomképet rólad. Ez a megértés, ez a jelentése. Vizsgálj meg, te is fohászkodjál, te is fogsz kapni megértést, teljesen biztos. Tehát adj nekem, gyarló és hitvány embernek, adja a megértéseket, a látásokat. Megigazít, úgy teljesen biztos, hogy neked is megadja azt. És hát ugye azt láthattam, hogy az én elmémben, az én agyamban azt láthattam, hogy nem volt semmi értelme. Annak, amit csináltam, nem volt semmi értelme. Tehát a legtöbben, néhány ember kivételével, a legtöbben látszólag, legalábbis figyelmen kívül hagyták az én megkeresésemet. Tehát, mint a farhány borsó. Tehát volt olyan, hogy egyáltalán semmilyen válasz, semmi. Pedig nem kölcsönért mentem, nem azért kerestem meg, hogy írassa rám a házát, vagy ellopjam az ő életét, az ő boldogságát, hanem ellenkezőleg. És sehol semmi reakció. És persze én reggel csak ezeket láttam. Tehát maga az én elmém, amiben van az ördög, ugye? Tehát az ördögöt én nem ilyen babonásan fogom fel, mint ahogy arról beszélnek a különböző vallások, meg különböző felekezetek, hanem az ördögöt úgy, ahogy az írásban is le van írva, hogy azt meg lehet érteni, ahogy le van írva az is, ugye, hogy hol lett Jézus megfeszítve, azt mondja az írás, hogy a Golgotán, és a Golgota szó jelentése, a koponyák helyén. Hol van megfeszítve az igazság? A koponyád helyén, a koponyám helyén. De még most is hárítok, mert nem azt mondom, hogy a koponyám helyén, hanem kezdem először vele, utána aztán majd magammal. De ez folytatva kéne. A koponyám helyén, a koponyád helyén van megfeszítve az igazság, az élő igazság. Tehát az agyban van megfeszítve az élő igazság. A hosszú, szürke, tekervényes kígyó az a koponyák helyén van, a koponyában van. És ott feszítjük meg az igazságot, ami egyébként a lelkünkben, a lelkismeretünkben szólna hozzánk. Tehát Nagyon sokan, amikor Jézust megvádolták, kigunyolták, szembe köpdösték, meggyalázták, megkínozták és megölték. Sokan érezték, hogy ez teljesen igazságtalan, mert még maga a pogány ember, a pogányok hadvezére, Poncius Pilátus is kimondta, hogy nem találtam benne semmi rosszat. Nem értem, miért akarjátok megölni. Megmosta a kezét, és azáltal bizonságot tett a zsidók ellen, hogy én nem vagyok vétkes ennek az embernek a halálában. Ti akarjátok őt megölni, az akkori vallásos emberek. Nem talált ő semmit, és néhány ember ugye érezte a szívében, hogy ez teljesen igazságtalan, de mégis engedte, hogy az ő koponyája, amit kívülről manipuláltak a vallási vezetők akkor is és most is, meggyőzze őt arról, hogy már pedig neki kell meghalnia, és nem a másiknak, nem a gyilkosnak. Tehát feszítsd meg, azt kiáltották. Az ővére mi rajtunk van, ugye? Az ővére mi rajtunk van. Ezt kiáltották. Tehát a koponyák helyén lett megfeszítve. Tehát nem csak a hegyen, ott, ahol a többi gonosztevőt megfesztették és megölték, hanem az emberek koponyáiban lett ő megfeszítve, és ma is. Az én koponyámban, a te koponyádban, a koponyánk helyén van megfeszítve az az igazság, amely által élhetnénk békességben. És így jártam én ma reggel, elmondom, hogy lássátok, hogy tulajdonképpen hogyan történik a harc az ember lelkében, az ember lelkéért. Megvádoltam a mindenható Istent, aki olyan csodákat tett velem, és általam az elmúlt években, mint 2000 évvel ezelőtt, Jézus idejében, kérés nélkül ráadásul, csodákat tett folyamatosan, jeleket adott, adott békességet, sok tanítást adott, és felott mindent, amire szükségem volt ahhoz, hogy megmaradjak a hitben. És megvádoltam őt azzal, hogy talán az, hogy én megkerestem embereket, személyesen, szemtől szembe, telefonon, meg üzenetben, Facebookon, az nem tőle volt. Tehát ezzel ugye megkérdeleztem, hogy az álmokat tőle kaptam. És valósággal így kezdtem így már megsértődni, hogy átvert engemet. Én próbáltam hozzá hűséges lenni, és ő átvert engemet. Igen ám, de az Úristen tudta, hogy mi fog történni az én fejemben, az én koponyám helyén, az én Golgotámban. És már éjszaka álomban arról tanított folyamatosan, hogy a támadás, úgymond az ördög támadása, az agyon keresztül történik, az elmén keresztül történik, az agyamon keresztül történik. A tetőszerkezetnek a megbontása, tehát egy korábbi álom, a tegnap reggeli álom is erről szól, hogy úgymond az ördög, vagy a sátán, aminek a jelentés az, hogy megtévesztés, valakit letéteni az életek az útjáról, az a koponyán keresztül, a tetőn keresztül támadja meg az embert. Főképp a mai világban. Sok okoskodás, pont ahogy meg van írva. A sok okoskodás, a sok dogma, a sok hazugság, a sok érzelgés az agyon keresztül, az öt érzéken keresztül kerül be az embernek a szívébe és lelkébe, és úgy torzítja el az ő lelkét, úgy károsítja meg az embernek a lelkét. Az, hogy a lélek elkározik, szerint, hogy kárt szenved. Megfordíthatatlan károkat szenved az embernek a lelke. Ez a kázat jelentése. Tehát annyira tönkre megy, hogy már nem lesz, amit meggyógyítani, megújítani, helyrehozni. Az öt érzékből összesen négy van a fejen. Négy. Tehát van a látás, van a hallás, van a szaglás, és van az ízlelés. És az öt érzéki valóság tereli el az ember figyelmét a lélek dolgairól, a lelki ismeretről, amelyen keresztül szól hozzánk a mindenható Isten. Tehát a honét bűzik a hal? Hát a fejétől, ne? Mit mond Jézus, hogy emberek halásszává teszek titeket, mondja Péternek és az ő barátainak. És a halak ugye azok az emberek, én és az összes többi, akiket az igazság lelke, kifog a tengerből, a népek tengeréből, mi vagyunk a halak. De halak azok bűzenek, a fejüktől, mert ott van az ő testi látásuk, a testi hallásuk, a testi ízlelésük, testi szaglásuk. Ez mind a fejen van. Tehát a négy érzék az ötből a fejen van. Ezen kívül ugye van a tapintás, a bőrön való érzékelés, amikor ugye az ember érzi a szélnek a fúvását, vagy megtapint valamit, hőérzékelés, meg ilyenek. Ugye ez a bőrön vannak ezek a idegvégződések. A bőrben vannak. Szóval ilyen a fej. Van egy felvétel, egészen pontosan egy kiírás a Facebookon is közé volt téve, hogy olyan az emberi test, mint egy antenna. Tehát fogja a jelt, és adja tovább a jelt. Tehát az öt érzékkel az ember fogja a külső jeleket, és tovább is adja. Ami azt jelenti, hogy ha én hallottam egy jó ízű pletykát, ugye, egy jó ízes pletykát, a füleimmel, azt a szájammal én tovább adom az embereknek. Adóvevő antenna, ilyen a test. És arról beszélek abban a felvételben és abban a kiírásban, hogy ez nem jó. Tehát mi azt hiszük, hogy jó, de nem jó. Mert azáltal, hogy a testünket antennának használjuk, azáltal a lelkünket nem használjuk antennának. És a testünk csak az alacsony frekvenciájú dolgokat tudja fogni. Az ilyen teljesen testi dolgokat, földi dolgokat, ötérzéki dolgokat, amelyek mind elmúlnak. Tehát azért különböző szagokat, meg a különböző látványokat, tehát az összes mulandóságot érzékeli a test, a mulandóságot. De a múlhatatlant azt nem érzékeli a test. A múlhatatlant, ami nem múlik el, az örökké volt, azt nem érzékeli. És maga az úgynevezett ördög, a sátán, az úgy támadja az embereket, hogy az öt érzéki valóságon keresztül teljesen beteti őket. Tehát mint a disznókat, amikor hízlalják a disznóban. Kevés mozgástérrel, ugye, helyezkötött munkahely, ugye, meg lakás, meg házasság, meg minden, tehát helyez vagyunk kötve, és egy helyben eszünk, iszunk, zabálunk, szarunk, és hízunk, mint a disznók. A testünk hízik. És a testünk minél erősebb és kövérebb, jelképesen, nem muszáj kövér lenni ehhez, hanem a testtudat minél erősebb, annál gyengébb a lélek tudat, a lélek ismeret, lelki ismeret. És elmondtam abban a felvételben, hogy ahhoz, hogy az ember jól működjön, egészségesen működjön, a testét nem van a szabad antennának használja, hanem a lelkét kéne antennának használja. Lelki ismeret. Az igazi tudomány az a lelki ismeret. Azt mondja a román, hogy konstinc. Kon latinul azt jelenti, hogy valvel, és stinc az, hogy tudomány. Konstinc szó azt jelenti, hogy tudománnyal. Mert a konstinc, a tudomány az, amelyik szól az én lelkemben, hogyha nekem tiszta a lelkem, nincsen semmilyen rejtett bűnöm, semmilyen mocsok rátapadva az én lelkemre, meg van tisztítva a lelkem, akkor hallja Istent. És ez a tudomány. Nem az, ami le van írva, amit az emberek kiokoskodtak és kispekuláltak, az egész matematika. Tudom, én szeretem a matematikát, de ezt el kell mondjam, hogy a matematikának az alapjai, azok különböző axiómák, ami tulajdonképpen nem más, mint bizonyítás nélkül elfogadott alaptételek. Tehát axiómák, amiket nem tud az ember bebizonyítani, de elfogadja bizonyítottnak mégis. Nem tudja bebizonyítani, de elfogadja igaznak. És erre épül a matematika. Akkor most képzeljük el, hogyha van is igazság a matematikában, mennyire pontos a matematika? Hát ennyire. Ennyire, hogy annak az alapjai olyan dolgok, ugye, amiket az ember nem tudott bebizonyítani, és nem is látja a bizonyítását. Ezzel szemben a lelkiismeret, a lélekismeret, románul konstinc, angolul ugyanúgy úgy van, hogy conscience, tehát két szóból tevődik össze, con, latinul valvel, és science azt jelenti, hogy tudomány, tehát tudománnyal. Az igazi tudomány az, amikor az ember hallja a lelket, Istennek a lelkét hallja, és azt szerint cselekszik. Tehát a test az nem antenna, ez olyan, mint hogyha Mint hogyha a szitát arra használnám, hogy vizet merjek a kutból, a szitával. Holott az nem alkalmas arra. A szitával nem lehet vizet merni a kutból, csak hogyha azt átalakítjuk, ugye teszünk bele nájlont legalább, hogy ne folyjon ki a víz belőle. Ilyen, amikor az ember a testet arra használja, hogy azzal fogja az adást. Tehát ez a maga az elbukás, az édenkerti elbukás. Amíg gyermek a gyermek, addig az ő lelkiismerete, az ő tudománya helyén van, mert ő még hallja Istent. De amikor eszünk a tudásfának a gyümölcséből, jól bezabálunk abból, megtelünk tudományokkal, utána már nem halljuk Istent, hanem hiszünk a tudományoknak. És a mai ember, a modern ember úgy van a tudománnyal, hogy a tudománynak feltétel nélkül hisz, de nem a tudománynak, hanem bárminek, ami a televízióban, tudományköntösében van. Valaki kiáll fehér köpennyel a kamera elé is elkezdottan szonokolni. Azt mondják róla, hogy valamilyen professzor, meg Nobel-díjas, mindenki elhisz mindent. A mai emberek úgy vannak a tudománnyal, hogy feltétel nélkül hisznek a tudományban. És Istent megkérdőjelezik nagyon is. Minden eszközt megragadnak a modern ember, minden eszközt megragad, hogy megkérdőjelezze Istent és Isten szavát. Pedig az egészséges ember pontosan folytva csinálja. Feltétel nélkül hisz a mindenható Istenben, az ő teremtőjében, és az ő kijelentett szavában, amit ő Jézus által kijelentett, amiről tapasztalja, hogy igaz. Mert én megtapasztaltam sokszor, hogy igaz. Mert Isten a leírt kijelentés mellett bizonságot tesz erővel és hatalommal. Olyan csodák történtek, hogy többször elmondtam, ugye gyakran elmondom, de nem szégyellem, én ezt elmondom még 600-szor, hogyha kell, vagy 700-szor. Teljesen mindegy. Miközben beszéltem arról, ami le van írva a Bibliában, az Új Szövetségben, kedves barátaimnak, az a barátom, aki, és ez ott történt, tehát persze ezen kívül sok minden történt, arról is beszéltem, de ez így szemtől szembe történt. Hallgatták örömmel, mint két gyermek úgy fogadták azt, amiről beszéltem, tehát gyermeki szívvel fogadták, és miután a két szemorvos azt mondta, hogy többet sosem fog látni, és ő hallgatta az örömhírt, amiről beszéltem, teljesen gyermeki módon beszéltem én is egyébként, nem úgy, mint egy teológus. Isten visszaadta látását. Így igen, csettintése, látása visszajött. És a felesége pedig meggyógyult leukémiából, vérrákból. 4 év után. Pedig általában nem szokás meggyógyulni. Gyógyszerek nélkül. Tehát ilyen a tudomány. Tehát abból tudom, hogy igaz ami le van írva a Bibliában, mert Isten ma is erővel és hatalommal bizonságot tesz amellett, ami le van írva a Bibliában. És azt az én lelkemben feleleveníti a lelkismeretemen keresztül, eszembe juttatja Szentlélek által, ezt én sem értem pontosan, hogyan történik, de nem is kell, hogy értsek mindent, de működik. Tehát bizonyított tény, hogy működik. Tehát nekem van bizonyítékom, nem egy és nem kettő, hanem elég sok bizonyítékom van arra, hogy ami le van írva a Bibliában, az igaz, mert amellett Isten bizonságot tesz. Vagy előre megmutatta álomban, mi fog történni különböző helyeken, megmutatta, ki lesz a polgármester, meg ilyenek. És ezért még ezek után is, hogy ugye erről bizonságot tesznek némelyek, és még a némelyek is, én is, még mindig hajlamos vagyok megkérdőjelezni Istent, hogy talán nem is ő beszélt hozzám az álmok által, talán ugrat engemet, talán átvert engemet. Átvert engemet. Bármennyire szégyen ez van, emberek. Én meg kell valljam nektek, hogy ilyen hitvány szar alak az ember. A testben lévő ember, ilyen, tehát ilyen a test, a bűn teste. Ahogy mondja Pál apostol, nem hiába mondja, hogy nincsen bennem semmi jó. Az én testemben nincsen semmi jó. Emberek, én azért is tudom, hogy igaz a Biblia, mert én tapasztalom azt, hogy az én testem, az úgynevezett bűnteste ellenkezik Isten ellen, a lélek ellen, teljes mértékben. Istennek az ellensége vagyok. Tehát sok bizonyítékom van, sok bizonságom van arról, hogy Isten igaz, A Krisztusnak a szava igaz, nem kell hozzá semmilyen vallás, hanem keresni őt, mint gyermek, éhezni az igazságot, kívánni vele lenni, mint a gyermek az apukájával. És azáltal Isten feltárja magát, megmutatja magát nekünk. És nem a testi antennánk számára. Nyilván a testi antenna számára is, mert ugye, amikor az emberek testbe zuhantak voltak, akkor ő elküldte Jézust, hogy testi módon szóljon hozzánk. Mert a lelkünk teljesen tompa volt. Először hozzám is testi módon szólt Isten. Nekem is szükségem volt arra, hogy halljak másokat, arról, hogy velük mi történt, mit tett velük a mindenható Isten. És szükségem volt arra, és szükségem van most arra, hogy néha olvassak a Bibliából, ahogy adja nekem a lélek. Azonban azt akarja mindenható Isten, hogy a lelki antennánk az élénküljön meg teljes mértékben. Az javuljon meg, és vegye át a testi antennának a szerepét. Mert a testi antenna csak az alacsony frekvenciákat fogja. Olyan frekvenciákat fog a testi antenna, amelyek olyan dolgok felől jönnek, akár emberek felől is, amelyek elmúlnak. Tehát a testi antenna, a test csak olyan frekvenciákat képes fogni, amelyek a rothadásból jönnek. A mulandóságra, a rothadásra ítélt dolgok irányából jönnek. Ilyen a testi antenna. És úgy igazából úgy is mondhatnám, hogy az újjászedés lényege az, hogy az Úristen az igazi antennánt megjavítja, a lelkünket megjavítja. És ennek a lényege, mint sokszor mondhattam, újból elmondom, az, hogyha az ember valóságosan szeretne Istenhez tartozni, nem csak a jó Istenhez, az agyával elképzelt jó Istenhez, hanem az élő Istenhez tartozni, és megtapasztalni az ő élő valóságát, jelenlétét, akkor kéri tőle a látást a szemeire, hogy meglássa, hogy mi van az ő lelkében, mi tapadt az ő lelkére az idők folyamán, az elmúlt 10-20-30-80 évben, mi tapadt az ő lelkére, ami őt beárnyékolja, elválasztja Istentől. Milyen bűnök, életlenesség, a bűn jelentése életlenesség. Tehát milyen életlenesség tapadt a lelkünkre, ami beárnyékol minket, és ami igazi antennánkat, a lelket eltompítja. És amikor az ember kér látást Istentől, ő megadja. Megadja az eszközöket. Például egy konkrét fizikai eszköz, amit bárki használhat, teljes meggyőződésem, az egy írás a kiáltószó.hu oldalon, az a címe, hogy miért beteg a gyermeket. Ha te kíváncsi vagy arra, hogy téged mi választ Istentől, olvasd el azt az írást, és azt az írást Istennek a lelke használni fogja arra, hogy meglásd te személyesen, hogy téged mi választ el Istentől. És amikor meglátod, és van őszinte, mondjam azt, bánatot, amiatt, hogy olyan tompa voltál mostanik, olyan satú voltál mostanik, olyan hazugságban, sötétségben voltál mostanik, hogy tudtál mostanig ilyen hazugságban és ilyen bűnben élni? Hogyha igazi bánatod van, akkor Isten a bánatod által elveszi tőled a lelkedre tapadó árnyékot, a bűnöket, az életlenességet. És akkor a lelked megélénkül. Fogod hallani Istent. Ez maga az újjászületés lényege, hogy az árnyékot Isten lemossa a lelkedről. A fekete foltokat, amelyek rátapadtak a lelkedre, azokat lemossa. Csupán egyszerű példát vennék a 10 parancsolatból, amit mindenki, meggyőződésem, hogy mindenki elkövetett, a hazugság. Ne tégy a te felbarátod ellen hamistanú bizonságot, tehát ne hazudj. A hazugságot mindenki elkövette, gyermekkorától kezdve, akárhányszor. A többivel most nem is foglalkozok. A legesleg fontosabban most nem is foglalkozok, hanem vegyük ezt az emberi parancsolatot, hogy ne hazudj, ne hazudj. Kérdés az, hogyha te hazudtál 30 éve ezelőtt egyszer, neked semmilyen más bűnöd nincsen. Nem alkoholizáltál, senkit meg nem bántottál, sértegettél, nem voltál pornófüggő, nem maszturbáltál, nem voltál parázna, semmilyen gazemberséget nem követtél el, csak egyszer hazudtál 30 éve ezelőtt. A kérdés az, hogy te mikor váltál nem hazuggá? Ha te egyszer hazudtál, akkor hazuggá váltál akkor, amikor hazudtál. Mikor váltál nem hazuggá? És a válasz a kérdésre az, hogy nem tudod. Hát én 30 éve már nem hazudtam. Oké, nem hazudtál. De amikor te egyszer hazudtál, akkor te hazuggá váltál. Mikor váltál nem hazuggá? Tehát a hazugság bélyegét mi mosta le rólad, és mikor? Történt-e ilyen egyáltalán? Valaha? És a válasz az, hogy nem, ugye? Erre a kérdésre. Akkor azt jelenti, hogy a hazugság bélyege az a lelkeden van 30 éve. Tehát a hazugság által a te életet egy olyan irányt vett akkor, ami már úgy valamennyire elsérült, eltért az élettől. Az egyenes úttól. Tegyük fel, mit tudom én, 10 fokban eltért az élet útjától. Csak egy hazugság. Tehát azóta már te nem egyenesen mész, nem előre mész, hanem, mit tudom én, körülbelül 10 fok balra, vagy 10 fok, 20 fok jobbra. Teljesen mindegy. És nem beszéltünk az összes többi bűnről. A legerőteljesebb bűnökről, az Isten káromlás. Az, hogy Istennek a nevét hiába vesszük. Az, hogy a fejünkben olyan isteneket gyártunk, amilyent akarunk. Amilyent akarunk. Arról nem is beszéltünk. Vagy a szülőkkel szembeni tiszteletlenség, vagy különböző más bálványimádatok, meg minden. Nem beszéltünk ezekről. Ezek mind rátapadtak a lélekre. És a léleknek a direkcióját elrontják. Tehát megtévesztik a lelket, elirányítják a lelket az ő útjáról. Szóval, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy őt személyesen mi választhatja el az Istentől, miért nem hallja Istent a lelkében, a lelkismeretében, miért nem kap álmokat, miért nem kap tanításokat, miért nem kap megértéseket, olvassa ezt a kiírást, meg a címe az, hogy miért beteg a gyermeket. Szóval ennyit az antennáról, hogy a test, a testiség, az ötérzéki valóság által van az ember elterelve, az embernek az útja elterelve az élet útjáról. És a legfőbb probléma a fejben van, én is ma reggel az agyamban, az elmémben vádoltam meg Istent. Mert a valóságban, amikor én vele vagyok és érzem az ő jelenlétét, akkor nem vádolom őt, mert érzem az ő jelenlétét. De amikor általában nekem a legveszélyesebb időszakom a nap folyamán az, amikor reggel felébredek, mert akkor lélekben sem vagyok, de még testben sem. De azt sem tudom, hogy hol vagyok. Amikor az ember reggel felébred, akkor kicsit olyan kába. Ez velem is így van. Éjszaka Istennel voltam, tehát tanított egész éjjel. Kaptam a tanításokat. De reggel, amikor hirtelen a testbe belezuhanta, akkor elkezdtem vádolni a mindenható Istent, hogy miért küld engemet olyan emberekhez, akiket egyáltalán nem érdekel az igazság. Az ő szava egyáltalán nem érdekel. Még úgy sem, hogy elmondom tisztán, hogy ne félj, mert nem vagyok szektás. Nincs semmilyen vallásom. Sehova nem akarok beállítani. Sehova. Csak elmondom az alapokat, amelyet, hogyha te megszívlelsz, meghallgatsz, és megszívlelsz, akkor a lelked fel fog támadni, és élni fogsz, és meg fogsz szabadulni különböző megkötözöttségeittől, nyomorúságottól, függőségeittől, bűneittől, és szabad lesz a lelked. Ezzel vádoltam a mindenható Istent, hogy engemet fölöslegesen olyan emberekhez küldözget, akiket nem érdekel az igazság. És persze rögtön a lélek eszembe jutotta, hogy én mit álmodtam éjjel, hogy a támadás az elmémen keresztül történik. És ezzel párhuzamosan kedves barátom kapott álmot velem, ketten is kaptak álmot velem, egyik elmondta, hogy mit álmodott, és ő is ugye azt vallotta meg, hogy ő is többször érezte, hogy valamit meg kellett volna cselekedjen, és nem tette meg. Tehát nem hitte, hogy Istentől van. Mert az ő elméje lebeszélte. A gyávaság is az elmén, az agyon keresztül jön be a mi lelkünkbe. Tehát minden ugye fejtől bűzlik a hal. A népek tengeréből kifogott emberhalacska a fejétől bűzlik, mert a négy érzék, a hallás, látás, a ízlés és szaglás, az viszi az embert a rothadásba. A rothadásba. Nem viccből mondja Jézus azt, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel ezt mondjátok, látunk, a ti bűnötök megmarad, és félő, hogy a bűnétekben fogtok megrothadni. Elég kemény szavak ezek. Vagy a másik, amikor azt mondja, hogy ha te szemed bűnre visz téged, megbotránkoztat téged, bűnre visz téged, olyan internetes tartalmak által például, vagy bármilyen tartalom által, ha te szemed megbotránkoztat téged, vájd ki, és dobd el magadtól, Mert jobb neked épp testtel bemenni az életre, mint jobb neked csonkán bemened az életre, mint épp testtel a gyehenna tűzire vetetned, hol az ő férgök meg nem hal, tűzök el nem aluszik. Sokszor elmondtam, minden nap elmondom, hogy ez maga a temető. A temető. A legtöbb ember a koporsóból fogja végignézni a saját temetését. Mert a lelke nem szabadult meg a test rabságából. Nem kapta meg az újjászületés ajándékát. Fel volt kínálva számára, de nem kapta meg. Ez a, hol a férgök meg nem hal, és tűzök el nem aluszik, amit Jézus háromszor mond egymástán, az a temetőben van. Az ember nem tud kijönni a testből. A lélek. Nem tud a testtől elvonatkoztatni. A léttudat, a létérzet, aki valójában vagy, a lélek, nem tud elszakadni a testtől. Mert egész életében a testért élt, a földiekért élt. És ez maga a kárzott, hogy a test, egészen pontosan a lélek, végig kell szenvedje a test rothadását. Ami borzalmas. Én betekintést nyertem valamelyest, valamilyen szinten a pokolba. Tudom, hogy van pokol, nincs semmi kétsége. A felül van pokol. Szóval ilyen vagyok én, hogy még én is, noha Isten több mint 10 éve tanít, kapok tanításokat, ami nyilván nem csak az én privilégiumom, ezt bárki megkaphatja, aki fohászkodik az élő Istenhez látásért, és valóságosan kívánja azt, amit mond a mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod. Ehhez fontos az újjászületés. Mert hogyan lenne meg Istennek az akarata, hogyha nem is hallom őt? A lelkismeretemben nem hallom őt. Hogyan lehetne meg az akarata? Sehogy. Lehetetlen. Ez csak duma, egy ilyen poén, egy ilyen vallásos poén. Legyen meg a te akaratod, de szeretnék egy új autót magamnak például, vagy egy új valamit. És abszolút nem érdekel, Isten mit gondol, hogy nekem valóságosan van-e szükségem arra. Hisz tudjuk jól, hogy az apostolok és Jézus teljesen egyszerű emberek voltak. Ők belül voltak gazdagok. Ők belül, tehát a gazdagságot ők belül szerezték. Jézus az életével bizonyságot tett arról, hogy nem az anyagiak teszik az embert gazdaggá, hanem a lelkiek. Hogyha az embernek van lelki kincse, lelki ajándék, mennyi kincse. De hogy lehetne az embernek lelki kincse, amikor az ötérzéki valóság teljesen átvette a helyét a lelki ismeretnek és a lélek dolgainak. A lélekről pedig azt mondja Jézus, hogy a lélek az, ami életet ad. A lélek az, ami éltet. A test nem használ semmit. Ezt mondja Jézus a lélekről. A lélek az, ami éltet. A test nem használ semmit. A beszédek, amiket én mondok néktek, az ő beszédeim, amelyek az alapjai le vannak írva a 4 evangéliumban, János, Máté, Márk, Lukács evangéliumában, az az alapja az ő beszédének. Azt mondja, az én beszédem, amiket mondok néktek, lélek és élet. Tehát a lélek, a mi lelkünk azáltal elevenedik meg, hogy halljuk az ő beszédét, és meglátjuk, hogy hol tévedtünk, hol kerültünk, hol váltunk az élet ellenségeivé. És attól megszabadulunk valóságosan, tehát megbánjuk úgymond a bűnt, amit elkövettünk. És Isten szabaddá tesz minket azáltal, hogy az igazság beszéde által a lelkünket megvizsgálja, mint a doktor, ugye, és kiveti a lelkünkből a rátapadó piócákat, űrlényeket, démonokat, ördögöket, vagy bűnöket. Azt is mondja a lélekről Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim sosem múlnak el. Örök érvényű beszéd, ami le van írva, János, Máté, Márk, Lukács evangéliumában, örök érvényű igazság. És az eleveníti meg a lelkünket. Az a mindennapi kenyér, amit a mi atyánkban kérünk, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, az a lelki eledel, az igazság, Istennek a szava, amelyet, hogyha megcselekszünk, akkor megtapasztaljuk, hogy az igaz. Mivel, hogy én, amikor kaptam az álmot, annak idején a polgármestere is például, a polgármester jelölte, én leírtam, nyílt levelet írtam, közösségi médiában megosztottam, neki is elküldtem, és végül kiderült, hogy ő lett a polgármester. Tehát azáltal van nekem örömöm, hogy én hit által megcselekedtem azt, amit adott nekem a mindenható Isten lélek által. Nem tudtam én, hogy ő lesz a polgármester. Ezt láttam, és amit láttam, azt elmondtam és leírtam. És úgy lett a polgármester. És sok ilyen történt, ami nyilvános, meg van osztva a közösségi médiában, a kiáltószón, YouTube-on, amiről beszéltem, és megtörtént úgy, ahogy láttam. A múltkor például szintén hűtlen voltam, mert láttam, hogy egyik szomszédomhoz hoznak egy rádiót, egy új rádiót. És találkoztam a szomszédommal, de nem mondtam neki semmit. Én magamban elkönyveltem, hogy őt úgy sem érdekli az igazság, mert úgy is tesz, úgy is tett, nem érdekelte. Nem akart nagyon hallani arról, amit én neki mondhatnék. És ezért én neki semmit nem mondtam. Pedig két mondatban nyugodtan elmondhattam, hogy figyelj meg, ezt láttam álomba, hogy hoztak hozzá egy új rádiót a házba. Nem mondtam semmit. És amikor tovább álltam volna, akkor említi, hogy hát vettem egy új rádiót, és nem akar működni. Na, akkor már késő volt, hogy elmondjam. Korábban kellett volna, hogy figyelj meg, te, kaptam egy ajánlatot róla, mit szólsz ehhez. Csak azt mondta volna, hogy te, hát éppen most hoztam egy rádiót. És akkor tudta volna, hogy Isten beszél hozzá. Ilyen a hűtlen szolga. Én, Bodó Attila. Szóval senki se gondoljon többet rólam, mint ami vagyok, vagy mondja Pál apostol, aminek lát engem. Gyarló vagyok, és nem vagyok egyfolytában engedelmes. A testem engem is megkísért. A testindulatom, az elmém, az én Golgotám, a koponyám, annak tartalma engem is megkísért, hogy nincs értelme, hazugság, meg amúgy is az emberek nem reagálnak meg. Pedig ugye megvan írva az is, hogyha Istennek a szava kijött, eljött tőle, azt én kimondtam, az nem tér vissza hozzá üresen. Ezt mondja mindenható Isten. Lehet, hogy valaki meghalotta, és lehet, hogy mit tudom én, később. Nem éppen most, hanem egy év múlva, egy hét múlva meg fogja látni, hogy igaz, amiről beszéltem. De én ugye várnám az instant reakciót, hogy mindenki mondja azt, hogy hurrá. De nem ez történik. És hogy az Úristen engemet miért olyan emberekhez küld, akiket nem érdekel az igazság? Hát azért, mert én is egy ilyen ember voltam, az igazság ellensége voltam. Én azt mondtam, hogy az igazság engemet érdekel, de azért a bűn jobban érdekelt engemet. A saját kívánságom, csinálják azt, amit akarok, menjek oda, ahol akarok, ez általában jobban érdekelt, mint az igazság. Az igazságról pedig azt hittem, az csak egy teória, egy filozófia, elme-élet, de nem. Az igazság nem elme-élet, az igazság nem teológia, az igazság nem filozófia, hanem az igazság egyszerűen és tömören, röviden az élő Istennel való élő, személyes kapcsolat. Ez az igazság. Az igazság nem teológia, nem elmélet, nem filozófia, hanem Istennel való kapcsolat. Az, ahogy Jézus azt bemutatta, hogy ő folyton magát megürestette, de hallotta Istent. És ő azt cselekedte, amit Isten mondott. Ez az igazság. Isten hallása és az ő lelkének való engedelmesség. Ez az igazság. A többi az vallás, a többi az hazugság, többi bullshit, a többi szenzáció. Az igazság az élő és ható, emberek. Más kérdekesség. Egy kedves barátomat láttam álomban körülbelül két napja, és tényleg így belefáradtam abba, hogy olyan embereket keresek meg, akiket nem érdekel az igazság. Tehát tényleg sok ilyen volt, hogy megkerestem, és nem érdekel az igazság őket. Tehát nem érdekelt az, amit felőlem hallhatott, vagy kaphatott, nem érdekelte őket. Kaptam egy álmot, felvettem, a felvétel címe az, hogy elváltozás, és eszembe ott, hogy küldjem el neki is a régi barátomnak ezt a felvételt, hogy hallgassa meg ő is. De valahogy nem volt eléggé fontos számomra, hogy elküldjem. És nem is küldtem el. És ma reggel újabb álmot kaptam vele. És akkor megkerestem, kedvesen, és mondtam, hogy figyelj meg, mi történt. Sosem álmodtam veled, de most kaptam kettőt is, két álmot is kaptam veled. És azt mondja, hát azért is lehetett, mert meg akartalak keresni. Na ilyen a hűtlen ember, akit Isten hív, és elvileg róla beszélek meg minden, de mégsem csinálom azt, amit ő mond nekem, amit ő mutat nekem. Lehet, hogy csak arra lett van szüksége, hogy szóljak neki, hogy te figyelj, kaptam egy álmot, hogy vagy, mint vagy. Mikor beszélünk egyet, akkor azt mondta, hogy hát amúgy is készültem hozzád, akkor ma beszélünk egyet például. De ez nem történt meg, ugye, mert én nem tettem azt, nem cselekedtem azt, amit kellett volna cselekedjek. Tehát miből áll ki, hogyha valakiről kapok egy álmot, megkeresem, néhány szóban megkérem, hogy vagy, mit csinálsz, mivel foglalkozol. Kaptam egy másik álmot ma reggelre, ezzel az emberrel, és megkerestem, és akkor elmondta, hogy hát azért lehetett, mert ő is készült, hogy meglátogasson engem egyet. És akkor most én beszélnék a másik államról, az elsőről beszéltem abban a felvitelben, hogy elváltozás, és a másik állam pedig az arról szólt, hogy ott voltam nála, és ültem a kanapén, és volt neki két cicája. Ilyen vöröses színűek voltak, ez a, hogy mondják, ez a aranyszínű, vagy valami ilyesmi. Tehát ilyen sárgás, barnás, vöröses színű volt a két macska. Az egyik kicsike volt, és a másik nagy. És a nagy macska az odajött hozzám, odabújt hozzám, meg is simogattam. A kicsike pedig távol tartotta magát tőle, a kisebbik macska. És azt mondta a kis cica, hogy az éjszaka ő kínhált, kínhálóban volt. Tehát nem a házban aludt, hanem kint maradt ő. A nagy pedig bent. Ennyi volt az álom. Látszólag teljesen értelmetlen, nincsen semmi jelentése. A legtöbb példabeszéd, amiket Jézus mondott, azoknak nem volt semmi jelentésük jóformán. Az emberek számára. De ő elmagyarázta az apostoloknak. Ugyanúgy ma is Isten adja a példabeszédeket, az allegóriákat, a képes beszédeket, és elmagyarázza. Mert ennek nekem sincs semmi értelme. Addig, amíg Isten nem adta a megértést erre az álomra, addig nem volt ennek sem értelme. És bevillant az, hogy ez a két macska, hogy igazából két jellemet jelképez, bennünk lévő jellemet jelképez. Többször beszéltem arról, hogy a Noé bárkája, annak a jelentése, az nem más, mint a mi szívünk. A Noé bárkája az a mi szívünk. A benne lévő állatok, a tiszta és a tisztátalan állatok, ugye, mert Noé minden állatból egy párt vitt be magával. Tudjanak szaporodni, ugye? Tehát tud szaporodni a disznó is, de a galamb is. Meg a bárány is. A Noé bárkájában lévő állatok azok a szívünkben lévő jellemek, tulajdonságok, amiket magunkban hordozunk. És elmondtam azt ugye, hogy például a ló az tisztátalan állat. A zsidók a tisztátalan állatokat nem fogyasztották, nem ették meg egyáltalán. Fizikailag. De nekünk az új szövetségben, lelki értelemben ennek a jelentése az, hogy azokat a tisztátalan jellemeket nem fogyasztjuk. Mert például, hogy valaki azt mondja, hogy a lónak a húsa az tiszta. Tisztább, mint például akár a tehének a húsa. Tehát a ló tiszta állat. Tehát vigyázz ő magára. Tehát, hogy nem fogyaszt akármit, meg ilyenek. És ezt én nem vitatom, mert nem tudom, hogy melyik tiszta. Nyilván a disznó az megeszik mindent. A ló viszont tudom, hogy eléggé ezért megválogatja, mit fogyaszt el. Nekem is ez a kérdés eléggé sokáig ott volt a fejemben, hogy a ló mitől tisztátalan például. És amikor Isten nekem elmagyarázta, hogy a Noé bárkájában lévő állatok, azok jellemek valójában, bennünk lévő jellemek, tiszta és tisztátalan jellemek, akkor megértettem, hogy úgy igazából nem a lóval van a baj, meg nem is kutyával, nem is a disznóval, hanem az ember szívével. És az, hogy ne fogyassza most konkrét példa a lovat az ember, azt jelenti, hogy a lónak a jellemét ne fogyassza. Milyen a ló? A ló az ugye a saját erejében bízik. Erős állat és büszke állat a ló. És megállíthatatlan. Tehát ugye meg kell zabolázni a lovat. Ilyen az embernek a szája is, az ő szíve is. Meg kell zabolázni. Tehát a ló attól tisztátlan állat, mint jellem, hogy önmagában bízik, a saját erejében bízik. Vadló, ugye, a musztánk. Megfékezhetetlen. Ilyen az az emberi szív is, amely nem az igazságot szívta magába, hanem azt, amit a világ kínált számára. A filmeken keresztül, a közösségi médián keresztül, a hamis barátokon keresztül. Tehát kívülről, amit kínált számára a világ. És ezek ilyen jellemek. Többször elmondtam azt, hogy az Úristen hogyan tanít engem az állatok által. Úgy igazából minden állat szent, úgymond, mert az állat az állókép. Állat egyenlő állókép. Így tanít a mindenható Isten. Különböző állatokkal is, állóképekkel. Meg van írva. Pál apostol mondja, hogy aki a Bibliát nem ismeri, azt sem mondhatja, hogy nem találkozott Istennek a szavával, mert az bele van írva. Istennek a szava, a teremtés szava, a logosz bele van írva Isten teremtésébe. Nem a fröccsentett Samsung telefonba, hanem Isten teremtésébe. Hogyha az ember figyeli a teremtést, és itt nem a városi emberre gondolok, hanem az, aki együtt mozog a természettel, tehát első perctől benne volt, és nem volt attól eltávolodva. Az ember nem volt sosem túl messze Istentől. Az ilyen embernek könnyű megboldogulni. A városi, vírusi, Istentől elszakított embernek nagyon nehéz megboldogulni, sőt, némelyeknek már lehetetlen. Annyira el vannak távolodva Istentől. A közösségi média által ugye az a fenevad képe, fenevad szája, az a közösségi média, és az a média, a sajtó, a hazugságok, a hírek. Tehát a városi embernek igenis egy ember, egy barátom, régi barátom azt kezdte, hogy és akkor mindenkinek szüksége van a Bibliára? És mondtam, hogy nincs, de neked szükséged van rá. Tehát én meggyőződésem, hogy az Amazonászban lehetnek olyan törzsek, vagy Afrikában is olyan törzsek, akiknek nincsen szükség a Bibliára. Hanem ők bizonyos korban, kor után megboldogulnak. Ők benne vannak a teremtésben, követik a lelkiismeretüket, úgy éltek, sosem voltak eltávolodva annyira Istentől, és a végén pedig szabad lélekként távoznak. Azt mondja Jézus, hogy ő nem az igazakért jött, nem a szelidekért jött, hanem a betegekért. Szóval, mint én, akik megtapasztalták a sátán mélységeit, a mocskot, a bűnt, és a hazugságokat. Szóval az állatok azok jellemek. Állóképek, jellemek. Igazából az eredeti fordításban azt írja Károly Gáspár, hogy amikor az ember ketté hasadt, vagy az ember az egy volt, Isten egybe szerkesztette. A férfi és a nő egyben volt. Egyben voltak. Csak Ádám megkívánta az uralkodást. Olyan akart lenni, mint Isten. És így váltak ketté a nemek. Lett a férfi nem, és a női nem. Mind a kettő nem. És a Károly Gáspár fordításban, az első fordításban úgy van, hogy asszony állat és férfi állat. Már nem ember. Ember volt addig, amíg mind a kettő benne volt. Úgy a férfi, mint a nő benne volt. Addig ember volt. Utána pedig állat lett, avagy álló kép lett állat. Nem teljes. Fél ember lett az ember. Állat. Álló kép. Fél fiú és félség. Félfiú és félség. Szóval az állatok azok állóképek. És akkor térjünk vissza az állomra. Hát most a macska, a cica, hogy az is tisztátlan állat. De ezt nem úgy kell venni, akkor most olyan macsákat én kergetem meg, ki nem állhatom őket, nem erről van szó emberek. Hanem arról van szó, hogyha például a macska a házhoz kerül, és van nekem macskám, akkor azáltal is az Isten, hogyha van bennem alázat, engemet figyelmeztet a bennem lévő hitvány jellemekre. Tehát lehet, hogy az én bárkámban is vannak macskák, cicák, ugye? És nyilván a macska az sem, tehát nem tiszta állat, macska sem, hanem tisztátalan. És itt a legfontosabb jelenvonás, amire gondolok elsősorban, az öntörvényűség. Persze azt is mondhatnánk, hogy a macskában ugye benne van valamelyest a Jézabel is, a Jézabel szellemiség, az érzelgés, a bűbáj, az, hogy csábítgat, meg ottan dörgölőzik, meg minden, ugye. Tehát ez a Jézabel csábítás szemisége, az is ugye a macskában benne van, mint tudjuk, mint látjuk. Azonban nekem az jön, hogy a macska az ugye két jellem ebben az álomban, és az az öntörvényűség jelleme. És két macskát láttam, és ezek az ő macskái voltak, és kérdeztem, hogy vannak-e cicáit? Azt mondja, hogy igen, porcicáim. Tehát azt mondja, de valóságban nincsenek cicáim neki, hanem porcicáim vannak, vagy szokták ezt mondani, az ágyhátán a gondolom ott szokott lenni, ilyen porcicák. Valójában vannak. Mint ahogy nekem is vannak, vagy voltak, úgy neki is vannak cicái. És az Úristen ugye azt mutatja nekünk, hogy vegyük észre ezeket a jellemeket magunkban. Fontos észrevennünk. Hogy a Noé bárkája megtisztuljon teljes mértékben, az kell történjen, hogy a tiszta állatok felülkerekedjenek, és a tisztátlanok úgymond kordában legyenek tartva. A macska, legfőképp a disznó, vagy pedig a kutya, vagy pedig a ló, meg ottan különböző ilyen tisztátlan állatok, azok ugye kerüljenek ki a bárkából, az ember szívéből. Úgy igazából úgy is lehetne mondani, hogy ahhoz, hogy az ember megboldoguljon, az ő bárkájában, az ő szívében, az utolsó napon csak egy állat lehet, és az nem más, mint a bárány. A tiszta, szeplőtelen bárány. Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát ahhoz, hogy a lélek teljesen megtisztuljon, úgymond jelképesen bárányá kell váljon, mint ahogy Jézus is ugye bárány volt. Ez ugye allegória. Jézus ő bárány volt. Tiszta, szeplőtelen, ártatlan bárány. Tehát ő nem követett el semmilyen bűnt. Hogy miért kaptam ezt az álmot két cicával? Hát ugye nyilván a jellem, a macska jellem, ami ott van minden emberi szívben. És ő azt mondta nekem, amikor ráírtam, hogy készült, hogy engemet meglátogat, és végül nem jött el, hogy meglátogasson. Az álomban a nagy macska, az öreg macska, az hozzám bújt, de a kicsi macska az nem jött oda hozzám. A kicsi macska az ráadásul bevallotta, hogy ő éjszaka kint járt. A kintről pedig, röviden mondom, ez nagyon intenzív felvétel szerintem azok számára, akik ilyenről nem hallottak mostanik, de akik hallották, azok szerintem értik, hogy miről van szó. Akik már kaptak Istentől megértéseket, kaptak újjászületést, kérték és kaptak újjászületést, azok értik egyből. Aki nem, az talán később majd meg fogja érteni, hogyha kívánja megérteni az igazságot. Jézus a több példázatban azt mondja, hogy az az ember, aki hűtlen, aki nem keresi az igazságot, vagy nem hűséges ahhoz, amit ő kapott Istentől, kivettetik a külső sötétségre. És a külső sötétség az pedig nem a pokol, emberek, az nem a pokol. A külső sötétség az, amit mi világosságnak hiszünk. Ez a világ, ez az ötérzéki világ, amit mi élünk. Ez Isten szemében a sötétség. Mert az a világosság, amit ő kínál számunkra, az összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint az, amit mi világosságnak hiszünk. Ugyanis a mennyek országában, a tökéletességben, nem úgy van, hogy a nap, hogyha fejön az égre, akkor majd megvilágítja a különböző tárgyakat, meg testeket, hanem az van, hogy Isten országában mindennek saját fénye van. Minden testnek saját fénye van. Nem kell nap külön, hogy okoz, megvilágítson minden testet, hanem mindennek saját fénye van, saját világossága van. Úgy mondja ezt a proféta, hogy telve van minden az Úr ismeretével. Avagy Isten lesz minden mindenekben. Hát akiben Isten lakik, annak saját világossága van, saját fénye van. Ti vagytok a világ világossága. Ez ugye jelképesen. Itt a Földön, akik Istent megismerték, az ő szavát megismerték, ők a világ világossága. Mert ő általuk megnyilvánul valamelyest, megnyilvánul a mindenható Istennek a szava, az gyakorlata. A külső sötétség pedig az, amikor valaki megismert az igazságot, de meg lett kísértve a régiek által, a régi jelleme által, régi barátok által, régi kalandok által, régi bűnök által, és visszament oda, és azt, amit kapott Istentől, azt nem kamatoztatta, nem fektette be. Tehát azzal az igazsággal, amit kapott Istentől, ő nem foglalkozott. Nem kívánt azt még jobban megismerni, nem kívánt arról beszélni. Így ugye némelyek a talentumok példázata szerint kivettetnek a külső sötétségbe, avagy vissza a világba. Na most, akkor az álom, amit kaptam, egy rövid álomkép volt ezpán. A két macska, az tulajdonképpen két jellem, és azt mutatta az első macska, hogy az idősebbik, az öregebbik macska, hogy ő ragaszkodik a régi barátjához, mármint hozzá. Ragaszkodik hozzá. De a kicsi macska, az új jellem, ami szintén az ő szívében lehet, az már inkább a külső sötétségben járkálna. Nem akar bemenni a házba. Jelképesen a ház, ugye, az maga az igazság, Istennek a jelenléte. Tehát a kicsi macska öntörvényű, ő inkább kinmarad a külső sötétségben, és azt csinál, amit akar. Elképzelhető, nem biztos, hogy így volt, de elképzelhető az is, hogy a barátom kívánt volna engemet meglátogatni. Az öreg macska szerint, ugye, az sem tiszta, mert ugye a macska természet az én szívemben, az sem tiszta. De azért mégis ugye ragaszkodik az ő gazdájához, vagy pedig az ő barátjához, és volna egy jó szava hozzá, hogy egyet leülünk, egy kicsit beszélgetünk meg ilyenek. De a kicsi macska, ez már mondjam azt a modern macska, aki már a modern új világtól tanult. De az új jellem, vagy új akármi, új szenvedély, vagy új, akár új bűnök, vagy új függőségek, vagy bármi, annak nem kell az, hogy most például egy régi barátot meglátogassa. Ők kint vannak külső sötétségben. Ezt a megértést kaptam az álomra, az álomképre, a két macskával. Ugye az öreg macska, aki emlékszik az ő régi barátjára, az eljött volna, hogy meglátogassa őt, de az új cica, a kis cica, az inkább kint maradta a külső sötétségben, egészen pontosan abban a világban, amit ugye kínál a... Most például ez konkrétan hogyan tud ez megnyilvánulni? Végül, hogyha ez velem történik, kapom azt, hogy érzem azt, hogy már így nem láttam a barátomat, látogassam meg, hívjam fel telefonon, vagy keressem meg, látogassam meg. Ez az én öreg macskám. De a kis cica, akit már a modern világ tanított, a közösségi média, az hallja, hogy te, hát ne hülyéskedj ember, pont most, majd később ráérsz meglátogatni. Hát gyergyóban, fesztiválban, koncertek lesznek, meg sörsátor, vagy bármi, akármi. És a kis cica azt mondja, hogy te, most nem menjünk sehova, hanem menjünk szépen ki a külső sötétségre, amit világosságnak hiszünk egyébként. Így tudnám ezt elképzelni, ezt, amit Isten mutatott a barátommal. Tehát látjátok, hogy látszólag egy teljesen nonsens, értelmetlen álom az egész, és mégis mekkora értelme van. Amúgy ezen én nem spekuláltam, nem gondolkodtam. Én felkeltem, és semmit nem érettem ebből. Tehát én nem mondtam azt, hogy értem, egyszerűen leírtam, hogy szia, van-e cicád, és mondta, hogy igen, porcicám. Ennyi az egész. Tehát én ezt nem értettem egyáltalán, és nem is gondoltam, hogy meg fogom érteni. De bevillanásszerűen jött a megértés, hogy mi a jelentése ennek az álomnak. Tehát aki adja az álmot, adja a megértést is. Sokan álmom van, amire nem is kapok megértést egyáltalán mindaddig, amíg el nem kezdek beszélni. Mert Isten nem akarja, hogy én spekuláljak rajta, nem akarja, hogy gondolkodjak rajta, hanem azt akarja, hogy lélekből beszéljek, lélek által mondjam azt, amit ő mond nekem. És ne tegyek hozzá semmit. Noha én ezt a megértést nem éppen most kaptam, egy kicsit korábban kaptam, de nem tettem hozzá semmit. Ezt a megértést kaptam akkor, és ezt elmondtam. Sokat beszélhetnék arról, hogy hogyan tanít a mindenható Isten az állatokkal, a kutyákkal is, és lesz még erőfelvétel. Kaptam újabb tanításokat a kutyákkal. Itt van most a környéken megint három kutya, és nagyon kemény tanítások jöttek azok által. Nekem meggyőződésem, hogy ez nem az én kiváltságom, mindenki megkaphatja ezt, hisz erről beszélek én minden felvételben, elmondom, nincs nekem semmilyen vallásom, nem is javaslom senkinek a vallást, sőt, inkább azt mondanám, hogy lehetőleg mindenki tartsa magát távol a vallásoktól, mert veszélyesek a lélekre nézve, és ragaszkodjon az élő Istenhez. Mert amit én kaptam Istentől, azt más is megkaphatja, többet is kaphat annál. Én nem veszek irigy, hogyha valaki többet kap, mint én. Örüljön annak, én is örvendeni fogok neki. De az teljesen biztos, hogy, ahogy szoktam mondani, hogyha Isten az embernek a lelkét feltámasztja, ami ugye most van, a katolikus dogmákkal ellentétben, a katolikus hiedelmek ellentétben, a feltámadás az nem akkor van, miután meghaltunk, ott már nem lesz feltámadás. Hogyha valakinek a lelke itt nem támad fel a földön, amíg a földön él, utána már nincs, hogy feltámadjon. Tehát nem tud kijönni a testből a lélek. Egyszerűen nem tud kijönni a testből a lélek. Tehát a feltámadás az most van. Úgy hívja Jézus, hogy újjászületés. Amikor az ember feltámad, akkor az ő lelke lelki módon kezd látni. Az ő lelke úgy fog funkcionálni, mint egy antenna. És a test az nem arra lesz, hogy akkor ő a saját kívánsága szerint menjen is, járjon kerjen a világban, a külső sötétségben, hanem az ő teste arra lesz, hogy végrehajtsa azt, amit a lélek mond. És így a lélek szabad. Különben, amíg az ember testben van, nincsen feltámadva, addig ő teljesen karnális, ami azt jelenti, hogy a testi kívánságait követi. Pontosan, mint a malac, disznó. Ha szabadon van, akkor, ha éhes, akkor elkezd túrni, elkezd vágni, elkezd kajálni. Ezt csinálja az ember is. Tehát nem tudja az ember a testét kordában tartani. A legtöbb ember, a legtöbb lélek a testen keresztül van manipulálva, irányítva. Amerika által, az amerikai média által, a hazugságok által. Amíg nem történik meg a feltámadás, a lélek újjászületése, addig az embert a test irányítja. A testet pedig a média irányítja, a divat, a barátok, ismerősök, rokonok, a televízió, a képernyők irányítják az embert. Tehát a lélek valósággal kullog a test után, amelyet irányít az öt érzéken keresztül. Maga a sátán, ugye? A megtévesztés, a tömegszelle, amit úgy hív Jézus, hogy fenevad, úgy is nevezi, a fenevad képe, azok a képernyők, telefonképernyője. Ez a fenevad képe, a fenevad szája szintén ugyanaz. TV, rádió, embereknek a szava, emberi okoskodások, vallások szava, ez a fenevad szája, ami ejteti az embereket. Azonban, miután az ember feltámad, a lélek a test fölé kerekedik, és többi nem fogja követni a testet, hanem a test fogja követni a lelket. Nekem volt olyan például, hogy evés közben is felálltam, jött egy kemény bevillanás, nagyon fontos megértés. Én abbahagytam az étkezést, és felálltam, és készítettem a felvételt úgy frisse, mert a testem nem halt bele abba, hogy én abbahagytam a kajálást, és később folytatta. Azonban az a friss eledel, az a friss lelki táplálék, az sokkal fontosabb volt. Tehát a lelkem irányítja a testemet, és nem pedig a testem a lelkemet. Akinek a teste irányítja a lelkét, és úgy hal meg, az ember bele fog rohadni a testbe. Erről beszél a próféta és Jézus is. Azt mondja, hogy a vétkeink és a bűneink rajtunk vannak, és mi a bűneinkben megrothadunk. Tehát az a lélek, aki nem támad fel, maga a léttudat, a létérzet nem tud kijönni a testből. Nem tud a testtől elvonatkoztatni, mert a testért élt egész életében. Azonban, amikor a lélek a test fölé kerül, onnantól kezdve a lélek fogja irányítani a testet. Nem a barátok, nem apuka, nem anyuka, nem a papbácsi, nem a politikus, nem a polgármester, hanem Istennek a lelke fogja irányítani a lelkedet, és a lélek pedig a testet. A test bármikor meghalhat, mert a lélek a test fölött van. Ez olyan, hogy mint amikor valaki, egy sofőr egy balesetet szenved az autójával, és az autó ugye hát szétroncsolódik, de mivel ő az autóban van a sofőr, ezért ő is megsérül. Tehát az autónak a sérülésével a lélek is megsérül, vagy akár meg is halhat, tönkre mehet. Ugyanígy, amikor az embernek a teste meghal, bármikor megtörténhet, fiatalkorban is, nem csak időskorban, akkor a test, úgymond, megöli a lelket. Tehát rárothad a lélekre. Most egy másik kép, ami segít megérteni azt, hogy mi az, hogy újjászületés. Próbál meg elképzelni azt, hogy repülőn utazol, és azt mondja a pilóta, hogy a repülő zuhan. Egyik motor elromlott, repülő zuhan mostantól. A széke ott van az ejtőernyő, és aki azt felveszi és kiugrik a repülőből, az nem fog elpusztulni. Különben, hogyha a repülőben marad az utas, a repülővel, ahogy a kerozin meggyúl, ahogy a repülő meggyúl, úgy az utas is égni fog. Pokoltüze. Ez a pokoltüze. Azonban, hogy az utas követi az utasítást, és felveszi az ejtőernyőt, és kiugrik a repülőből, akkor ő szabadon, vagyis egészségesen fog tudni landolni a földön. Tehát a repülő együtt nem kell, úgymond, ő is elvesszen, tönkre menjen. Most jelképesen ebben az allegóriában az ejtőernyő az nem más, mint Krisztus beszéde. És a valóság az, hogy a legtöbb ember, aki hallja ezt a felvételt, egy zuhanó repülőgépben van. Erről is többször beszéltem, erről az allegóriáról. Annál sikább, hogy mostanában sok repülőgép zuhant le, és sokan meghaltak. Hogy az is nagyon fontos figyelmezés, aki nincs, aki ezt értelmezze. Istennek a gyermekei hallgatnak, kussolnak, szégyellik Istennek a nevét és a szavát. És nincs, aki beszél arról, hogy miért történnek repülőgép balesetek. Nincs, aki ezt megmagyarázza az emberek számára. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy Öltsétek magatokra a Krisztust. Fegyétek föl magatokra a Krisztust. Vagy máshol pedig azt mondja, hogy a Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon. Tehát ahhoz, hogy a Krisztusnak a beszéde, mert az tényleg igaz, hogy az ő beszéde az élet. Csodák történtek. Amikor én beszéltem az ő szavairól, embernek, csodák történtek, jelek és csodák történtek. Annélkül, hogy kértem volna. Tudom, hogy élet. Azonban, aki nem fogadta örömmel az én szavaimat, amit én szólhattam Krisztus által, azoknak az nem segített. Számukra én egy bohóc vagyok, vagy egy szélhámos. Röhögnek az én szavaimon. Akik komolyan vették azt, amit mondtam, meggyógyultak. Tehát rájuk hatással volt a Krisztus beszéde. Aki azt nem vette be a szívébe, arra nem volt hatással. Némelyek hallják ezt a felvételt, nem veszik komolyan. Azt hiszik, hogy velem van a baj, én vagyok megbolondulva, nincs ezzel semmi gond. Bárki mondhat bármit, engemet nem érdekel. Amíg érdekelt az, hogy az emberek mit mondanak, addig én szinte meghaltam, a halál felé mentem én is. Aki pedig hallja ezt a felvételt, és megszívleli, beengedi a szívébe, és ő is fohászkodik Istenhez, hogy neki is adjon a mindenható Isten látásokat, értelmet, az fogja majd tapasztalni, hogy amiről beszéltem, az igaz, és csodálatos, és dicsőséges, amiről beszéltek. Tehát a Krisztusnak a beszéde az olyan, mint az ejtőernyő, hogyha a szék alatt hagyom az ejtőernyőt, és úgy ugrok ki a repülőgéből, akkor meg fogok halni. Vagy pedig le fogok zuhanni a repülőgéppel, és meg fogok halni. El fog égni valósággal. Azonban, hogyha az ejtőernyőt én magamra öltöm, az megvéd engemet a haláltól. A Krisztus beszéde csak akkor tudja az embert megmenteni, a lelkét felújítani, feltámasztani, hogyha azt az ember nem csak meghallgatja, hanem megszívleli, és forgatja magában, és kezd keresni ő is. Ő is elolvasa, egyedül, és fohászkodik Istenhez, hogy neki is adjon megértést. Mert én nem tudok senkit sem úgymond megvilágosítani. Én elmondom, hogy van világosság, de nem én vagyok a megvilágosító. Én senkit nem tudok meggyőzni. Engemet sem ember győzött meg, hanem a mindenható Isten személyesen. És azt elmondom, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt, Isten mindenkit meggyőz személyesen. De igazság szeretet nélkül nem fog ez megtörténni. Ha valaki hallotta ezt a beszédet, és továbbra sem kívánja felvenni az ejtőernyőt, a Krisztus beszédét magára, az nincs ahogy megtapasztalja annak az erejét, annak a szabadítását. A másik egyszerű példa a téli bunda, a téli kabát. Példázata. Azt mondja a gyártó, hogy ez a bunda megvéd mínusz 30 fokban is, ez a téli kabát. És igaz az ő állítása. Igen ám, de én megvettem azt a bundát, azt a téli kabátot, de nem vettem fel. Úgy gondoltam, hogy hát nincs olyan hideg, elmentem túrázni téli kabát nélkül, és megfagytam. Tehát megvettem a téli kabátot, csak az nekem nem használt, mert nem vettem fel magamra. Valóságosan megtörtént velem az, hogy hívtak túrázni hegyekbe, körülbelül mínusz 30 fok volt, és nekem nem volt olyan felkészültségem, mint nekik. Ők ilyen nagyobb túrások voltak, ők mentek ugye rendszeresen túrázni a hegyekbe, turabakkancsokkal, és én ilyen egyszerű ilyen városi bakkancsal indultam neki a hegynek. És ugyanazt, amit ők megcsináltak, azt én is megcsináltam. Igen ám, de nem voltam felkészülve. Nekem nem volt jó bakkancsom. És hát akkor nem tudom, hogy milyen a szülési fájdalom, de nekem a lábujjaim lefagytak, és végig már nem is éreztem semmit, semmilyen fájdalmat nem éreztem. Hazamentem, lehúztam a bakancsot, és láttam, hogy a lábujjaim feketék. És akkor kezdtük kiolvasztani hóban. És amikor kezdtek kiolvadni, ugye ott a véredények, a szövetek, meg minden, hát az éppen megbolondulok a fájdalomtól. Az nagyon kemény volt tényleg. De ez még legénykoromban történt, fiatal legénykoromban, nem vén legénykoromban. És felmentünk a sürgősségre, és az orvos azt mondta, hogy hát nincs semmit kezdeni ezzel, az valami sprét, égés ellen. Miért égés ellen? Azért, mert a fagyás, ugyanaz az égés, kettő ugyanaz. A szöveteket teljesen megrongálja, tönkreteszi. És azt mondja, hogy hát lehet, hogy nem kell levágni. Tehát nem azt mondta, hogy hát semmi gond, meggyógyul, azt mondja, hogy lehet, hogy nem kell levágni, mert le voltak fagyva lábujjai. Szóval én nem is mentem el a bakkancsért, hogy megvásároljam a turabakkancsot. Meg sem vettem, s fel, mivel meg sem vettem, fel sem vettem, nem is használhattam. Némelyek, akik hallják ezt a felvételt, el sem fognak menni a boltba Bibliáért, vagy valahova, hogy vegyenek Bibliát, és mivel nem fogják azt megvásárolni, fel sem, nem is fogják használni. Tehát a Biblia az amúgy elérhető, és ingyen is lehet szerezni Bibliát. Telefonon applikációt lehet tölteni. Lehet olvasni az Új Szövetséget, az evangéliumokat. Tiszta ingyen meg lehet szerezni, nem is kell pénz. Érte? De sokan, akik hallják ezt a felvételt, nem fogják sem megvásárolni a Bibliát, mint ahogy én a bakkancsot nem vásároltam meg. Nem fogják sem letölteni, és fel sem veszik azt magukra. A Krisztus beszédét nem veszik magukra, és nem fogják megtapasztalni azt, amiről beszélek. És azt fogják hinni, hogy én őrültem meg, én bolond vagyok, és igazuk is lesz a maguk szemszögéből. De az az igazság oda viszi őket, ahova senki sem akar menni. A fájdalomba, a gyötrelembe, és a halál után pedig a pokolba, mert van pokol is, éppen úgy, mint a menny. Ezért én kívánom mindenkinek, hogy az Úristen valahogy adja lehelye bele az ő lelkükbe az igazság szeretetét, az ő szavának a szeretetét, hogy kívánják ők személyesen megismerni azt. Ne tőlem, ne vallásoktól, hanem ők személyesen megismerni azt, hogy tapasztalják meg annak a szabadító erejét, és cselekedjék azt, amit megismertek. Tehát öltsék magukra fel a Krisztust. Hogy ne csak elmélet legyen számukra az, hogy hát az igazság szabaddá tesz, hanem legyen gyakorlat. Érezzék meg azt, hogy mit jelent az, amikor az igazság valóságosan felszabadít. Mert ott van a szívemben, és van békessége. Lehet, hogy nem ettem annyit, mint a múlt héten. Lehet, hogy nincsen annyi földi javam, meg vagyonom, mint régebb. Egyszerűbben élek, és szegényebben, és szerényebben. De van békém, van lelki békességem, amit senki sem tanulhat meg. És senki nem vásárolhat meg. Mert a lelki béke az egy olyan dolog, egy olyan valami, amit az ember vagy ajándékba kap a mindenható Istentől, vagy pedig nem kapja meg semmilyen módon. Emberi eszközökkel, sem jogával, sem tornával, semmivel nem lehet megszerezni. Mert az ajándék a mindenható Isten kegyelméből. Azok számára, akik hallottak egy ilyen beszédet, és nem csak hallották azt a beszédet, hanem komolyan is vették, és engedték, hogy az igazságnak a magva, az alapja megfogadjon az ő szívükbe. Azt mondja az írás, hogy mindaz, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megmenekül, megtartatik. Tehát aki segítségül hívja az ő nevét, az megtartatik. A feltámadás az nem csupán teória, mert elvileg bárki letesztelheti, hogy igaz vagy hamis. Mert hogyha a feltámadás csak a Bibliában volt, akkor nyilván Isten nem fog válaszolni, nincs aki válaszoljon a te hívásodra, a te imádra. Azonban, hogyha a feltámadás valóságos, akkor Isten válaszolni fog a te hívásodra, a te imádra. Van egy olyan mondás, hogy Istennek a hívószáma Jeremiás 33:3. Ez Jeremiás könyve 33. rész és 3. bekezdés, amiben az áll, hogy kiálts hozzám, és megfelelek. Hatalmas dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Ezt mondja mindenható Isten. Hogyha ez hazugság, és te őszintén kiáltottál Istenhez, és fohászkodtál, akkor semmi nem fog történni. Ha pedig ez igaz, amit mond Jeremiás, akkor az fog történni, hogy vallás nélkül, mindenféle felekezeti hovatartozás nélkül, teljesen szabadon fog szólni hozzád az Úristen félreérthetetlen módon, úgy, hogy te megértsed azt. Ezt tette velem is, és másokkal is ezt tette, akik őszinte szívvel, gyermeki szívvel hozzá kiáltottak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és nagyon sziasztok!